Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és veszi alapot.
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, négyen vagyunk, mind a gonoszok. A gonoszok, azok a heten vannak, mindegy, mi négyen.
De mi gonoszak vagyunk.
De mi nagyon gonoszak vagyunk. Dévény István.
Jó napot kívánok.
Reichert János.
Hogy Isten.
Balogh Gábor.
Sziasztok.
És akkor itt az új magyar hang, mert még folytatom a szolgálati közleményeket Róna Péterrel a nagy interjúban, amiben már a mondat, amivel fölvezetik az egész újságot, annyira betalál abba, ami körül mozog az én agyam mostanában, nevezetesen, hogy elbutul a nemzet. Tényleg az ember a hétköznapokban is olyan szintű elhűléssel találkozik, hogy
de ez akarok. Szerintem ez hülyeség.
Nem hülyeség, Pista.
De miért? Mert volt a nemzetnek valaha egy sokkal magasabb szintje, ahonnan
volt.
Jövünk lefesz.
De volt.
Nem.
De volt. Tudod, miért volt? Azért, mert például ugye
nem, miért,
két hete beszélt. Két hete be, hát például a 70-es, 80-as években. De, várj, hagyd, mit el akarok mondani.
Hát, öcsém,
hogy ugye arról beszélünk.
Nem öcsém, csak a 70-es, 80-as években én kamaszként, mármint a 80-as években olyan arcokkal találkoztam folyamatosan,
persze.
Ha onnan butul,
igen, de az szerintem az értelmiség jóval magasabb szinten állt. Mondok egy példát, a kettőt. Ugye az egyik, az két hete beszéltük meg, hogy a általános iskolát elvégzettek 40%-ának minimális szövegértése nincs. A pedagógusok olyan szinten vannak, ahol vannak. Az én magyar tanárom ezzel szemben, ugye én a 70-es években jártam gimnáziumba, olyan magyar tanár volt, aki még ugye a Horthy korszakban szocializálódott, meg ott tanult a betűvetést, hogy például a szeptember végén azt három nyelven mondta el, és utána magyarul. Hogy érezzük.
Majd multinál dolgozna.
De nem, most komolyan, tehát hogy érezzük, hogy mennyivel szebb magyarul a szeptember végén. Mm. Tehát hol találsz most ilyen, és akkor ez volt az értelmiség része.
Na jó, de
a tanárember az egy ilyen, fölnéztünk rá a tanárember.
De az elbutul a nemzet az egy ilyen általános megfogalmazás.
Igen.
Mondom, csak ez azt feltételezi, hogy volt a nemzetnek egy olyan tudás, intelligencia, kulturális szintje, ami magasabb volt, mint a mostani.
Szerintem a rendszer az értelmisége.
Ha ez a nulladik téma, akkor szívesen hozzászólok, szerintem Sándor, te arra gondolsz, hogy a hétköznapi élet kultúrája, az emberek egymás közötti kapcsolódásai, találkozásai nem egészen úgy zajlottak, mint most. Tehát csak néhány dolgot mondok. Tehát megint öngyilkos lett egy idős hölgy, kiugrott a Fény utcai piac legfelső szintjéről, ugye nemrég ugrottak ki a Mamut galériás épületének legfelső szintjéről, többek azt lezárták, és a Fény utcai piac, milyen állapotban van az a társadalom, a nyugdíjasok ilyen öngyilkosságot választanak?
Én tényleg nem akarok mindenbe belekötni.
De
a Kádár rendszer arról volt híres, hogy az értelmiség alkoholizmusban meg ilyen
a világ legmagasabb
öngyilkossági rátája volt.
Bár azért tegyük hozzá, hogy amiről szerintem Sándor beszél, az arról szó, hogy megint emelkedőben vannak ezek. Amire Isten gondol, azt átéltük, tehát mi egyidősek vagyunk a Sándorral körülbelül, hogy nagyon nyomasztó volt a 70-es évek Magyarország, meg a 80-as évek Magyarországa, ugye a Hajnóci Péternek a Fűtő című novellája, meg maga az élete.
Hát az élete.
Igen. Na most, hogy oda akarok kiukadni, hogy erre mondhatja Pista Sándor, hogy ez a megszépítő messzeség, de hát azért, hogyha például azt veszük, hogy hány példányban tudtak eladni egy könyvet. A 40 ezeres példányszámok meg se kottyantak. Ma meg alig vesznek könyvet. Hát mi nagyon örülünk, ugye, mert toplistások vagyunk a Bottoni könyvvel, 15 ezer példánya. Fantasztikus teljesítmény. Ennyi van kinyomtatva.
De ebben igazad van is az, hogy az olvasás az mennyire nem divat Magyarországon, a magyar nép mennyire nem hódol az olvasás élvezetének, hát ezt tudjuk jól, hát valóban a 2000 darab elmegy egy kortárs irodalmi műből, akkor már a kiadó mindenit a földhöz veri örömében. Print példányszámokat pontosan ismerjük, látjuk a médiának, látjuk, hogy milyen műsorok népszerűek a televízióban. Nem tudom, néztek mostanában a top 10-es kategóriákat, ilyen nézettségig?
Én nézem,
igen. Nagyon durva. Csak mondom, tehát nekem az a bajom, hogy mégis azt feltételezzük, hogy volt a magyar nemzetnek a mostaninál egy magasabb szintű, és hogy visszagondolok az elmúlt időszakra, én azt nem látom, én egy ilyen...
Lehet, hogy volt, csak szerintem itt most ilyen több jelenség csúszik össze, ami így összeáll egy ilyen nagyon pessimista képpé, de ezek a jelenségek, ezek azért több rétűek. Szóval az egyik, van egy világjelenség, azért azt is látni kell. Tehát van egy világjelenség, amelyik alapvetően az online világ elterjedésével jár egyáltalán azzal, hogy ma már számtalan, és hát a számtalan, aztán szó szerint számtalan lehetőséged van arra, hogy könyv olvasása helyett bármi más csinálj. Mm. Hatalmas a kísértés. Saját magamon veszem észre. Én 15 éve többet olvastam, mint ma egyszer. Egyszerűen elcsábít valami más. És akkor még próbálsz valami másban, akár a streaming sorozatok közül, akár az interneten találni valami értelmeset, mert találhatsz különben. De hát ez is ugye elvisz az olvasástól. És már pedig az a helyzet, hogy az olvasás az meg nem pótolható. Tehát ha fölnő egy olyan generáció, amelyik 18 éves koráig egy bizonyos mennyiségű írott betűt nem olvasott el, és ez az mondjuk nem a Facebookos komment szekció alatt értem az írott betűt, hanem olyan emberek által leírt szövegeket, akik tudtak magyarul, vagy tudnak magyarul. Ha ez nincs meg, akkor ez nyilván elvezet egyfajta elbutuláshoz, de szerintem egyébként alapvetően világjelenség. Van egy másik dolog, az, hogy a magyar értelmiség, és itt jön be, hogy az értelmiségnek a pozíciója az mennyivel magasabb volt mondjuk 30-40 évvel ezelőtt. Hát ennek is ugye sokféle oka van. Hát az egyik az, hogy a Kádár rendszerben nem volt közélet, mert már egy darab közélet volt, a Hazafias Népfront, meg a Magyar Szocialista Munkáspárt, és erre az emberek többsége nagy évben szart. Legalábbis 70-es, 80-as években már biztosan, ugyanakkor viszont más meg nem látott, nem érzékelt. Az értelmiség volt az iránymutató, sokszor egyébként még olyan emberek számára is, akik nem feltétlenül voltak nagyon olvasottak vagy műveltek, de mert azt ösztönösen érezte, hogy a televízióban valami irgalmatlan fals hülyeség megy, akkor inkább megpróbálta valamilyen alternatív, a sorok között olvasva valamit a világról vagy a valóságról megtudni. Ez szerintem már a rendszerváltás után megváltozott, és ez meg egyre durvult, és ez a harmadik, ahogyan a közélet durvul, prosztósodik, tahósodik el, ez 90 óta szerintem egy folyamat, csak ez a folyamat ez exponenciálisan gyorsul szinte napról napra. Ezért lehet, hogy sokan mondjuk visszaemlékeznek a 20 évvel ezelőtti Magyarországra is egyfajta aranykorként, pedig az a lejtő felsőbb része volt, tehát már lejtő volt az bőven sok szempontból, csak ott a lejtőn egyre gyorsabban mész lefelé, és akkor fölfelé nézel, hú de jó volt, mikor kicsit magasabban voltam, csak az már a lejtő volt.
Most
csak annyi még, hogy ez az értelmiség, ez nem csak azért vesztett a súlyából, ami természetes és jó dolog, hogy van már, hogy volt 90 után olyan közélet, hogy nem feltétlenül Konrád György meg Csóri Sándor műveiben kellett a sorok között az igazságot látni, hanem adott esetben egyszerűen politikusok beszélgettek meg újságírók egymással, és már ki lehetett mondani mindent. Viszont az is igaz, hogy a magyar értelmiség jelentős része szépen besorolt valamelyik ilyen szekértáborba, és a világ hülyeségeit kezdte el visszhangozni, vagy azért, mert megfizették érte, de sajnos a legtöbbször még csak ez sem igaz, hanem azért, mert őszintén elhitte, hogy ő neki valami ilyen harcosként vernie kell az asztalt, és a maga oldala igazságát kell mondani, és ez nyilván csökkentette, erodált az értelmiség szerepét is. Úgyhogy ez egy ilyen több rétegű folyamat. Szerintem butul a nemzet, de már ez régóta így van, és butul a világ is, na ez a lényeg, mivel vele együtt butulunk.
Igen, azt akartam, hogy bár az emberisége rendelkezésre álló tudáskincs, az hogy egyre nagyobb, egy exponenciális ütemben gyarapszik. Egy volt professzorom mondta, hogy jegyezzék meg, fiúka, az emberi okosság mértéke állandó, csak egyre többen vagyunk, tehát.
Az elosztás egyre igazságtalan.
De még annyit ad mondjak, mert itt tudjátok, ilyen vagyok, történelmi távlatban helyeztem magamban, amit mondtál, és tulajdonképpen nem csak a 70-es évek, tehát 1920 előtt Magyarországon nem volt olyan értelmiségi, aki három nyelven nem beszélt. Magyarul, németül és latinul gyakorlatilag minden értelmiségi tudott. 1920 előtt, tehát a monarchia idején a német nyelvi átiratokat, amik jöttek a társországba, senkinek nem kellett lefordítani. Az evidencia volt, hogy mindenki el tudta olvasni, akármilyen államjogi írat volt, akinek ezzel dolga volt, el tudta olvasni. A Trianon bezárta egy nyelvi börtönbe a magyarságot, ugye mert a maradék Magyarország lakossága elsőprő többségében magyarul beszélt, nem kellett több nyelvűvé válni, ez most arra vagy 90-re, 1990-re nagyon megbosszulta magát. Többek között azzal is.
Ezáltal.
De többek között, hát, de és itt jön az, amit te mondtál, ne felejtsük el, hogy minden évben meghal 130 ezer magyar. Ugye ezt a 32 év alatt számtamból most nem vagyok fölmented, de 4,5 millió olyan honfitársunk halott, aki 90-ben szavazott. Ez egy másik nép. Érted? Tehát ez már nem úgy van. Kétségtelen, hogy például angolul viszonylag azért nagyon sokan olvasnak, főleg a fiatalabbak, még beszélnek is úgy, ahogy, de az a kérdés, hogy mondjuk az az angolság, amit ők tudnak, az olyan kultúra hordozó-e, mint volt a latinság régen, vagy a német.
Hát nagyon más.
Tehát és még más az emberek kultúrája, és én visszatérnék oda, aztán szerintem adjuk is az egészet, hogy a hétköznapi élet kultúrájában érzem azt a megroppanást, amit Sándor mond, bár meg kell mondjam, hogy régen is elég sok. Tehát a hétköznapi élet kultúrájára a 80-as években az MK sarkon laktunk, a éjjel-nappal közért épületében, és a minden egyes nap valakik belehugyoztak a liftbe, mert nem volt, ezért beállt a liftbe, fölment az első emeletig, félúton megállította, ott elvégezte a dolgát, lement, elment, minden egyes nap. Csak a hétköznapi életkultúrában voltak problémák akkor is. Na de ma mi a hétköznapi életkultúrában probléma? Az, hogy belenyom engem a Porsche-jával az árokba, mert ő nem hajlandó az áruvonalat.
Hát ez mennyi minőségi halál, minnyi, ugye ott egy Porsche is.
Hát ma másképp
de tényleg nem, na folyjuk szét, bocsánat, a teljes műsor, csak amit mondasz, hogy az értelmiség is három nyelven beszélt, igen, de a népnek a kulturális szintje az meg szerintem alacsonyabban volt, mint most, még akkor is, hogyha 40% funkcionális analfabéta annak a bizonyos korosztálynak, de összességében mondjuk a paraszti közegben, a zselléri közegben, vagy a munkás, jó munkás embereknél az nem volt. Tehát, hogy ez a, mindegy, és ez az bizonyítja, milyen jóiság a magyar hang, csak a címlap.
Ennyit lehetett
csak a címlap.
Csak a címlapon egy címlapon. És még mindig tudnék, és rohadt fegyelmezett vagyok, és nem.
Én viszont nem vagyok fegyelmezett, én soha nem mondhatom el, amit akarok, vagy fél mondatom még van ez az egész. És pedig az, hogy ugye az nem véletlen, hogy régen, ha valaki beiratkozott egy középiskolába, akkor tanult görögül, vagy latinul, hát vagy mind a kettőt. Egy olyan halott nyelvet tanult, amire semmi más funkciója nem volt, mint az, hogy mozgassa az agyat.
És megtanulja a nyelvet tanulni.
Megtanulja a nyelvet tanulni, mozgassa, igen, most mi van, most mi van, most
mi van. Meg, amit ma.
Fogja az ember a kinyitja az internetet, és egy pillanat alatt bármit elé. Tehát nem mozgatja az agyát magyarul. Vajon van-e összefüggés a mögött, amit én most itt felhoztam példának, meg amit felvetettünk témát. Na jó, akkor első témánk igazából a kötött fogásban. Ugye tegnap én legalábbis döbbenten olvastam, hogy Prigozsin lezuhant.
De miért voltál döbben?
Hát, hogy ilyen sokáig
bánt fel a pucsit. Egyetlen ember. Csak ezen vagyok megdöbben, vagy eddig tartott.
Eddig tartott, igen. Tehát tényleg, röhögcsélünk, bocsánatot kérek egy ember halálán, de hát már a lizére se adnak. Tehát ugye sose adott rá, a látszatra sem, de most egyszerűen kilőtte a légvédelem a teljes Wagner vezérkart.
Senkinek a halálán nem jó röhögni egyébként. Bár ha van olyan ember, akinek valószínűleg most még nálunk is jobban melege van, az Prigozsin, mert olyan nehéz neki a jó Istent olyan helyre szortírozni, ahol is nagyon meleg. Úgyhogy azért, hogy mondjam, szóval ha sokkal szegényebb nem lett a világ ő nélkül, meg a néhány barátja nélkül, de azt azért jegyezzük meg, hogy nagyon-nagyon jól rámutat ennek a rezsimnek, az orosz rezsimnek az arcá, az igazi arcát nagyon jól megmutatja, hogy azért ezen a repülőn utazott pilóta, kezelőszemélyzet, utaskísérő, sem, mint egy légy, mint egy szúnyog, annyit ért az életük, a világon semmi jelentősége nem volt, és egyben szerintem kicsit jellemző, hogy már még a nyugati közvélemény nagy részének sem tűnt ez igazán föl, hanem mindenki találgatja, persze ez is fontos, meg természetes, hogy Prigozsin miért halt meg, vajon megölték-e, ha megölték, miért eddig vártak, stb. Miért pont az évfordulón, de a pancserpucs kísérlet évfordulója, vagy nem évfordulója, hanem hónap fordulóján halt meg, ezek nyilván nem véletlen dolgok valószínű, de azért tényleg mutassunk rá, hogy itt ártatlan embereket áldoztak be, ha az oroszok álltak e mögött, vagy a hatalom, és ez most elég valószínű. És ez nagyon jól rámutat annak a rendszernek az arcára, mert nem csak arról van szó, hogy itt ártatlan embereket áldoztak be, 10 másodpercen belül bekommentelti valaki, hogy számos amerikai meg egyéb akción is mennyi ártatlan ember halt meg. Csak tudjátok, az a különbség, amit nem tudom pontosan kimondta, és nem akarok butaságot mondani, de nagyon fontos gondolat az, nem is olyan régen olvastam, hogy az álszentség, az a bűn tisztelgése az erény előtt. Tehát amikor egy rendszer megpróbálja vagy eltussolni, vagy ha lebukik, akkor eljátszani, hogy szégyeli. Tehát Amerikában azért ebből eljárások vannak. Nincsenek illúzióim, hogy a különböző CIA vezetők milyen álmatlan éjszakái vannak, mondjuk egy afganisztáni félresikerült akcióban meghalt emberek sorsa fölött, de azért legalább megpróbálják eljátszani, hogy ez nem természetes.
Ja.
És itt Oroszországban el sem játsszák, hogy ez nem természetes. És ez azért nagyon fontos, mert ez üzenet annak az adott társadalomnak, hogy hát gyerekek, így éltek.
És ilyen Kína is egyébként, ugye, tehát kulturálisan. Azokról a társadalmakról beszélünk, amelyekre Orbán Viktor felnéz, és a rezsimje, amit példaképnek tekint, azok ilyenek. Tehát az ember nem érték ezekben az országokban, a közép-ázsiai barátai, akik most itten egymásnak adták a kilincset a Kármelitáról elnevezett miniszterelnöki hivatalban, ugye azok mind ilyenek, ahol az ember nem érték. És a Magyarország kormányzata, meg az egész ország e felé halad. Az ember egyre kevésbé érték a szemükben.
Ja. Szerintem ez az üzenet, vagy én ezen gondolkodom sokat, hogy ez most a Putyinnak az erősségét mutatja, vagy inkább a gyengeségét, az, hogy baromi közel Moszkvához, hogy lelőtték ezt a repülőgépet. Mert ugye elsőre azt gondolnám, hogy az erősségét, és azt is akarja ő ezt itt most bemutatni, hogy
hát ő ezt akarja vele.
Demonstrálni, hogy na éme, aki velem szembe, az oké, csak közben meg ott van mögötte, hogy igen, de kvázi, ha nem is fizikailag, de kezet fogtak, és felmentette, és hát azt mondta, hogy nincs harag, és tehát hogy azért az ott van mögötte, hogy tudjuk, hogy Putyin milyen, de hogy ebben az üzenetben az is átjön. Bocsánat, kicsit összedetlen vagyok most, mert nagyon sokat gondolkodtam most ezen, és...
És hát összedetlenné váltál?
Egyébként igen. Igen, de tényleg pont azért, mert hogy ilyen több dimenziós a történet, mert ugyanakkor meg a gyengeségét is mutatja, mert lehetett volna, most ez a szerencsétlen Prigozsin, ez milyen veszélyt jelentett még Putyinra? Semmit már nem, tehát hogy
azt kell megüzenni, hogy senki nem
próbálja. Igen, tudom, csak amikor már azt kell megüzenni, hogy és így kell megüzenni, ilyen drasztikus, na ezt akartam elmondani, csak össze-vissza kavarogtam a saját hülye gondolataimba, tehát amikor már ilyen drasztikusan kell megüzenni azt, hogy én vagyok az úr, akkor már nagyon erősen kell összetartani a birodalmat. És amikor már nagyon erősen kell kapaszkodni, akkor az meg már valahol a gyengeségnek is a jele. De jó, szerintem ezt túlagyaltam egyébként.
Hadd mondjak valamit, egy alternatív gondolatot hadd tegyek mellé. Ki mondta, hogy Putyin parancsára lőtték le?
Hát ilyet nem mernek megcsinálni
a
parancsa nélkül.
Hát figyelj,
amennyire az ember itt gondol,
valamit a Putyin szerintem, tehát számomra emel, baleset, gyilkosság, stb. Ekvivalens hír volt az, hogy nem tudom, láttátok-e, ugye, hogy erősen az a nézet támadta a kremlinológusok között, ugye, hogy egy közzétett filmfelvételen egy testdublőr van, nem Putyin.
De ezt akkor nagyon sokszor hallottuk már.
De most már nagyon belementek.
Az órásztorira gondolsz?
Igen, az órásztorira gondolok, hogy ugye a szerencsétlen...
János, ha van egy testdublőr, aki pontosan ugyanolyan fasz, mint Putyin,
nem tök de mindegy, hogy ki játssza el
ezért a szereplőt. Egy ennyire reflexzeri mozdulatot nem vétel egy ember.
Oké, csak mondom, hogy nem tök mindegy, ha minden ugyanúgy történik, mint hogyha Putyin lenne.
Azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy mi ki látta utoljára Putyint, Lenin, Majakovszkit. Tehát a lényeg az, hogy én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a te második elképzelésed, hogy Putyin gyengeségét mutatja ez a... Tehát, hogy a hadsereg önállósította magát. Én szerintem az ukrán fronton úgy állnak a dolgok, amennyire én ezt innen követni tudom, nem szeretnék szakértő lenni, vannak azok hivatásosok elege, hogy az orosz hadsereg az összeomlás előtti fázisban lehet, könnyen lehet, mert nyár vége van, és szerintem nagyon komoly problémák vannak abban a kérdéskörben, hogy ki a hadsereg ura, mire jó a hadsereg, és egyáltalán nem valószínű, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics a saját államának az ura már. Tehát ezért vigyázzunk. Tehát szerintem könnyen lehet, hogy ez a dolog olyanoknak a lépése volt, akik még tovább kavarják a mélsaratot.
Hát én ezt az ukrán fronthelyzetet olyasminek látom, mint amilyen 18 tavaszán volt a nyugati fronton, ahol mind a két oldal összeomlás szélén állt. Tehát azért az ukránok sem állnak túl jól. Itt két rettentesen kivérzett, halálosan elfáradt országban a hatalmas erőforrásokat egyik se tud már mozgósítani. Az egyiknek volna fizikailag Oroszország óriási, de hát nincs felfegyület, nincs pénz, nincs ez. Az ukránoknál pedig ott hazafias lelkesedés szegényeknél volna, de hát ott egy kivérzett ország, ott már lassan férfi embert adik találni, akit besorozzanak, és a nyugati segítség is olyan ütemben érkezik, ami elég ahhoz, hogy fönnmaradjanak, de nem elég az, hogy megnyerjék. Szóval én nem tudom, hogy emiatt van-e Oroszországban türelmetlenség, az lehet persze, de az már folyamatos, már jó ideje, hát nem ezt ígérte a cár, a gyors győzelmet ígért, és ez már, most már egyre kínosabb, hogy ez nem jön össze. Nyilván az egész Prigozsin-féle pucs is azért indult el, mert valószínű, hogy megígérték ennek a szerencsétlen fószárnak, hogy majd segít neki valaki Moszkvában.
Nem lehetek biztos benne, hogy szerintem is ez történt.
Nem történt ez meg. Ennek is ki tudja majd, hogy megtudjuk-e valaha, hogy pontosan hogyan történt. Az biztos, igen, hogy a gyengeség és az erőjele az ilyen önkényuralmi rendszereknél sokszor összecsúszik. Tehát az épp úgy a gyengeség és az erőjele lehet, hogyha könyörtlen az ellenfeleivel szemben, mert egyrészt mutat persze erőt, azt, hogy én elpusztítom azt, aki ellenem tör, de hát már el kell pusztítani, tehát már jönnek, akik ellene törnek. Azért, ha belegondoltok abba, hogy Navalnyi börtönben van, és borzasztó körülmények között van, és lehet, hogy szépen lassan megölik, de Navalnyi nem jelentett akkora veszélyt, hogy egyszerűen kell pusztítani csak úgy, hát megtehették volna azt is. Hát kiderült, hogy most már olyan helyzet van, amikor mondjuk egy ilyen Prigozsin-féle pus már jelentett akkora veszélyt, hogy világosan meg kell üzenni a többi vállalkozó szellemű tábornoknak, aki még így elgondolkodna ezen, hogy nem.
Hogy nem magárepülőzzön.
Hogy nem magárepülőzzön, igen, meg ne induljon el Moszkva felé túl sok barátjával együtt, az igen. Nem jó.
Figyeljetek, van még ebben?
Nem, lépjünk tovább, csak azt akartam mondani, hogy átkötném a Orbán Viktor ereje összefüggésben Pesti Lászlóval és a unyankanyagok, de még csak előtte, nekem jutott eszembe.
De semmi. Arról nagyon fontos lenne beszélni, beszéljünk is, de még előtte akkor a baráti, ugye azt hiszem a Magyar Narancsírta nagyon tetszett a cím, hogy diktátor bál volt augusztus 20-án a Várban. Hát rémisztő volt, hogy kik Magyarország barátai. Ugye láttátok ezt a felsorolást. Úgy, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után se a lengyeleket, se a szlovákokat nem hívta meg a magyar miniszterelnök a nemzeti ünnepre.
Nincs ekelik keletre.
Úgyhogy...
És volt még egy, ami nem tudom feltűnt-e, de azt hiszem azért meg is írták, hogy egyetlen komoly valamire való állam sem gratulált a nemzeti ünnemet. Tehát az Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, az Unió vezetése, a NATO, senki. Egyszerűen, mintha nem is lennénk a világon, tehát fűsiketítő csend övezte a magyar ünnepet, és hát én egyébként sírva fakadtam ezen, tehát ez olyan dráma, nem is tudom, nevetséges a szállás. Európa legnagyobb tűzi játéka. Na. Erről nekem a kamasz gyerekeknek bizonyos dicsekvéseket ott eszembe, hogy lehet, hogy valaki, tehát hogy egy nép annyira meghűlt, tehát bocsánat, de ebben a naptári évben megkoronázták az angol uralkodót, a szegény haldokló britek nem érezték szükségét, hogy ennek alkalmából Európa legnagyobb tűzi játékát megtartsák. Mi a semmi alkalmából, tehát az 1022. állami ünnepen úgy éreztük, hogy meg kell mutatnunk Európa legnagyobb tűzi játékát. Olyan mértéktelen aránytévesztés, az ember elsírja magát a körülményeken. Tehát,
hogy erre... ez megy. Tehát ahogy egyre inkább kipukkad ez a gazdasági Nerlufi, Orbán Lufi, annál erősebb lesz ez a cirkusz a népnek. Tehát nézd meg az atlétikai világbajnokságot is. Tehát, hogy
gyomorforgató. Ugye amit művelnek a kommentátorok, gyerekek?
Na, azt mindjárt elmondod. kíváncsi vagyok. Nem csak, hogy tehát, ez is úgy van eladva, mint hogyha még soha a büdös életben nem lett volna az emberiség történetében ehhez fogható, méretű, sikerű, nagyságú, szervezettségű, és a többi sportrendezvény. Mint hogyha ezt senki más rajtunk kívül nem tudta volna. Azért nem annyira extra ez, nem? Ez oké, jó, szép, nagy, sokan vannak, tudom én, jó eredmények születnek, de hát könyörgöm, hát de mások is rendeznek olimpiát, meg világbajnokságban, előfordulnak ilyen kis... Hát, és de úgy van eladva, és minden, most már minden úgy lesz eladva, hogy nekünk folyamatosan győznünk kell valamiben. Már mi nem kell, csak hogy a népnek egyszerűen el kell mondani, hogy de már pedig igenis. Tehát ugyanez a Balaton kontra Horvátország, majd a Flaszterben fogunk erről beszélgetni. Hogy egyszerűen nem lehet az, hogy ne a Balaton legyen a legnagyobb tenger. Nem. És a legnépszerűbb, és a legszebb. És én imádom Magyarországot, mert bejártam, tehát nagyon sok helyen voltam, szerintem nincs olyan kis térsége az országnak, ha ne fordultam volna elő. Ismerem a természeti szépségeit, az épített örökséget is. Ugye én ráadásul ilyen paraszti kultúramániás vagyok, tehát a hosszú tornászos parasztház az a szívem csücske. Meglátok egyet is, elolvadok, de hogy azért vannak szebb helyek. Na. Meg előfordulnak szebb helyek a világon.
Hát ez van, is egy identitás kérdés lett, hogy a Balatonon éppen mikor mennyien vannak, és amikor éppen tele van a strand, akkor lefotózzák, és akkor minden rendben van, amikor üres, akkor ugye abból lesz a másik oldali sajtóban hír, hogy majd már megint teljesen üres. Nem tudom, kéne valami statisztika, de minden statisztika. De ha az államihoz fordulsz, akkor meg egy percig is elhiszed, amit állami statisztikában a úgynevezett turisztikai ügynökség mond. Hát,
ugye találnak úgyis egy olyan részadatot, hogy hétfőről kedre annyi százalékkal nőtt, mint még soha.
Igen, egyébként, de visszatérve itt a 20. dologra.
Ja, igen. Bocs.
Én alapvetően azok közé tartoztam, akik mondjuk egy 10 évvel ezelőtt alapvetően azt a fajta keleti nyitást én helyeseltem, amelyik diverzifikálni akarta a kapcsolatokat, én csúnya szóval, tehát, hogy nem csak egy oldalon nyugat felé kell gazdasági kapcsolatokat építeni, ezek az országok azért jó komoly ásványkincs készleten ülnek, pénzük van. Engem az sem érdekel, ha ők mi rokonok vagyunk. Persze, hát egy kis nép az mindenkivel legyen rokon, akivel jó, akivel az megéri. Én ebben nekem semmi problémám nincs, én nem gondolom, hogy szégyelnünk kéne, ha ők rokonnak tartanak minket. Az meg valójában egyébként, meg, hát nézzük meg a nyelvünket, meg a történelmünket, mi egy tökéletesen rokontalan nép vagyunk. Igazi közeli rokonunk nincs, ahogy egy csenek, egy szlovák, vagy egy német, meg egy dán, vagy tehát ezek nem, ilyen nincs. Nem baj ez, nekem ezzel sem volt bajom. Beültünk a türk tanácsba, jó, ha abból van üzlet, jó ennek az országnak, akkor legyünk türkök, engem az sem érdekel, nem probléma ez. Attól nem leszek kevésbé büszke magyar. Csak hogy az a baj, hogy már ott tartunk, és az erkély azt mutatja, hogy ez maradt. Na ez a baj. Amikor azt mondjuk, hogy Magyarország barátai, és akkor ezek a formák ott a Magyarország barátai.
Csak ezek.
És bocsánat, nem az ellenzéki közvéleményt találta ki, hogy ők Magyarország barátai. Ja, akkor én lennék az első, aki picit azért úgy fölemelném az ujjamat, hogy elnézést, azért senki sem mondta, hogy csak ők a barátaink. Ezt a kormányzati kommunikáció hangsúlyozta agyon, hogy Magyarország barátai itt vannak, és micsoda nagy üzem zajlik Magyarországon, micsoda diplomáciai nagy üzem zajlik. És közben még véletlenül sem sikerült jelen pillanatban hatalmon levő kurrens európai vezetőt, mert azt hagyjuk, hogy szegény Kurz itt volt, meg ezek, hát ők már jelentéktelen figurák. Kurz az életben nem állt volna egy ilyen figurák. Nem Orbánról beszélek, hanem akik Orbán mellett álltak, ilyen közép-ázsiai diktátor figurák mellé, az életben nem állt volna oda Kurz akkor, amikor osztrák kancellár volt.
Ja.
Ennek a csávónak már mindegy, ő azért állt oda, ez a wrestling. És de az a baj,
milyen volt a szlovéna.
És hát persze, csak az a tragédia, hogy ez maradt, és ez viszont már nagyon nagy baj.
Ugye azt mondja a kormányzati kommunikáció, hogy ez egy ilyen energetikai családi összejövetel volt, és energetikai nagyüzem.
Csak hogy legyen augusztus 22-én vagy 18-án a nemzeti ünnepen kiállítani őket, hogy Magyarország barátaiért. Akkor mondjuk azt, hogy Magyarország üzletfelei itt voltak. Akkor
nem is tudom, hogy bajom.
Nyuszi barátai és üzletfelei.
Valaki mondta, és már nem tudom, hogy ki, de nagyon tetszett, úgy fogalmazta meg, hogy ezen az augusztus 20-án több török volt a budai várban, mint amikor. És egyébként harciasabbak is voltak, szerencsétlen honfitársunkat ugye padlóra vitték.
Az mit tényleg, hogy, az is milyen gyerekek. De hogy, csinálták más országban.
De hogy energetikai nagyüzem, gyorsan lezárom. Csak hogyha az ember megnézi ezeket a díleket, amik itt kötettek, legalábbis ami nyilvánosságra került, az minden csak nem energetikai nagyüzem. Tehát itt semmi extra nem történt, ezeket a megállapodásokat, megállapodásocskákat, mert azok is voltak, ezeket, ahogy mondott, 22-én, 25-én és 28-án este 7-kor is nyílve lehetett volna. Tehát semmi olyan nincs, ami radikálisan változtatna a magyar energetikai helyzetem.
Így van, egyébként ugyanilyen lett a Novák Katalin kijevi látogatása, ahol nagy horderejű üzéket írtak alá, ami arról szól, hogy majd fogunk csinálni valamit. Tehát ez a nagy horderejű...
Azért történt, ügyintéz. Hogy most keresem az összeget, mert tudtam, hogy ide fogunk kiukadni.
Addig, amíg keresett...
Melyikbe a szerb... barátainkkal?
Igen, hogy mekkora összeget adunk a Balkán destabilizációjára.
Milorád
Dobbesanyi egy téma.
Jó, nem találom, pedig ide való lenne a fele.
Na figyelj, még akartál valamit mondani az atlétikáról, István.
Na igen.
Ja, hogy a kommentátorok mit művelnek.
Nem, csak annyi, hogy ugye magam is ebből a sportriporter voltam eredendően. Nem kell mondjam, hogy imádom a sportot, sőt, hát gyakorlatilag életem egy jelent fiatal felnőtt részét, mint a sport futballista voltam, abból éltem. Egész másképp állok ehhez az egész közeghez, mint mondjuk az az ellenzéki, aki mindenáron azt mondja, hogy hát nem kell semmilyen stadion, nem kell, meg semmi nem kell. De azért az az észak-koreai propaganda, ami folyik, és azt látom, hogy az összes kommentátor úgy él meg egy 27. helyezést, mintha ha az nem is tudom, milyen őrületes diadal lenne. És összekeverik azt, hogy a sport nem csak arról szól, hogy önmagunkat győzzük le. A sport igen, arról szól, hogy önmagunkat győzzük le, akkor lesz belőle délsportoló. De utána le kell győzni a többit is. Tehát azt ünnepelni, hogy önmagát legyőzte valaki, és elérte élete legjobb eredményét, az három mondatba belefér. De hogy egy egész estét ezt töltsön meg, és egyébként meg 27-dik, szóval ez nem indokolja, hogy Magyarországon világbajnokságot rendezzenek. Egy 77-ek vagyunk gyerekek.
Tudod, mi áll emögött? Az áll, hogy most azon kívül, hogy vaszna elvárás, de van egy másik is, hogy Magyarország atlétikai tekintetben egyáltalán nem tekinthető nagyhatalomnak.
Nekünk van nem, semmi, 77-ek vagyunk mondani.
Igen, tehát nekünk vannak olyan sportágak, vagy sportágcsoportok, hogy nagyon jók vagyunk, ilyen tekintetben mondjuk a nagy vizes világversenyek Magyarország, hogy van relevanciájuk. De az az igazság, hogy az atlétikainak a magyar tömegek számára azért nincs érdemi vonzereje, tehát bekapcsolja a televíziót és nézi, és nem érdekli különösebben, mert nem nagyon lát magyart, vagy ha igen, akkor hát ahogy mondod, legtöbbször most tisztelt a kivétel, csodálatos volt az ezüstérem, meg amit a futóelnök is elértek, voltak gyönyörű eredmények, de hát azért a tényleg többségében, amiben semmi tragédia nincs, mindenben 10 milliós nép nem lehet nagy, ebben olyan kis gyenge közepesek vagyunk. Na most. Hát képzeld, hogy ott elmondják neki, hogy ezt el kell, hogy barátom, te most éreztesd az egyszerű televízió nézővel, hogy valami csodálatos esemény részese, aminek ő is részese kell, hogy legyen, érezze, hogy ő is részese. Hát akkor a 28. helyet is meg kell ünnepelni valahogy. Ez a kényszer a görcs, szerintem.
Is van,
ez
benne van minden. Gábor, szerintem a Sándor erre célzott.
Neki teljesen igaza van, csak ezt mondom, ezzel mögötte szerintem.
Csak annyit engedjetek meg, hogy én voltam. Konkrétan tegnap délelőtt kint voltam a délelőtti versenyeken, egy órával kevesebb lett a eredetileg két programnál, mert hosszú távfutást kivették az 1000 fok miatt, de amit el akarok nektek mesélni, egyrészt nagyon szép a stadion. Tehát az kifejezetten szép volt, jó volt ott lenni. Másik, hogy döbbenten értesültem róla, hát lehet, hogy én vagyok a nyeretlen 2 éves, hogy ez ugyanolyan, mint az úszó aréna, hogy a felét elbontják.
Igen.
Tehát tulajdonképpen, amit
15 ezeret visszabontanak.
A felső karét kompletten vissza fogják bontani, és elrakják konténerekbe a környéken. Ugyanez van ugye a Dagástrand mellett álló úszó arénával is. Most oda akarok kiukadni, hogy ez csak egy gigantománia megnyilvánulása. Egyébként pont délelőtt érdekes, hogy láttam én a tévében, hogy este azért tele van, de délelőtt az alsó szektorkaré gyakorlatilag teljesen üres volt. Tehát aki kiment 9000 forintért ezekre a versenyekre, nem megy ki magyar. Tehát az alsókari teljesen üres, ott pont elfértünk volna alul is, akik kint voltunk, mert felső sem volt velünk tele. De amikor megint szembesültem azzal, hogy most egy csinosabb összegért elmondják azok, akik megépítették, akkor szoktam mondani, hogy a GDP attól is nő, hogy elmondják, meg attól is, hogy építik. Tehát
ők találva,
ugyanazok fogják fölvenni a pénzt a bontásért, akik megépítették. Egyébként meg az úszó arénát építető ember, ugye Máger Andrea egyik korábbi férje, ugye nemzetközi körözés alatt áll azóta is. Érdekes módon nem találják meg, meg vagyok nyugodtan.
315 milliárdban van az atlétikai
vb. Amúgy, azon gondolkodtam, hogy én ebből
elúsztak a költséget.
Önmagunkat legyőzni versenyben is, csak ezüstérmes vagyok. De hogy mi lesz ennek a sorsa, ennek a stadionnak?
Semmi. A stadion sorsa az lesz, hogy visszabontják, azt mondják, én most olvastam erről, pont tegnap vagy tegnap előtt, elbontják a felét. Ez egy érdekes kérdés, ugye itt a legfőbb kérdés az, hogy megépíteni kellett-e, vagy hogy ez lett volna a prioritás, egy ilyen helyzetben szerintem nem, de amúgy önmagában, hogy elbontják, hogy ezt Londonban is csinálták, meg máshol is, tehát csinálsz egy nagyvilágversenyt, fönntarthatatlan, mert arra csinálod, hogy sok külföldi jöjjön, akkor el szokták bontani a másik felét. Az, hogy Magyarországon kik és mennyire csinálják, az egy másik speciális kis sajátosságunk. Egyébként pedig úgy tudom, hogy szabadidőközpont lesz, meg tömegsport, mindenféle tömegsport létesítmények is, vagy azt elősegítő létesítmények lesznek. Ferencvárosi polgármester azt, hogy pár nappal ezelőtt, vagy talán éppen tegnap posztolt is erről, hogy ők egy komoly alkufolyamat volt, hogy kizsarolták a kormánytól, hogy legyenek, bizonyosan térképen meg is mutatta, hogy hány helyen lesz olyan tömegsport létesítmény, ami az eredeti tervekben legalábbis az ő állítása szerint nem
volt. De ez a stadion környezet.
De ő vele, igen, de hogyha a stadion nincs, ez sincs, tehát ezt rehabilitálni kellett ezt a részt. Hogy maga a stadion mire lesz jó, egy atlétikailag hát nem túl izmos országban.
Reméljük, hogy fejlődni fog a magyar atlétika, mert tragikus, hogy a magyar atlétika...
De csak azért, mert a Duna Arénában szerintem hányan úszva?
Nagyon régen már.
Tudja valaki, hogy a Duna Arénában
nem tudja, nem tudja.
Szerintem a Duna Arénában a civil nem igen jut be, mert az a sportolók...
Na de innen se fognak bejutni civilek, azért lesz ugye ez a tömegsport.
Nyilván az atlétikai központban sem fognak futni,
de... Lesz egy nagyon nagy futókör, ami nyilvános lesz.
Nem bűnös pazarlás-e egy ilyen stadiont építeni, ami nagyon egy célú, mármint hogy atlétikai célú, és ennyibe kerül. Nekem az MVM Dommal is ez a problémám, ami egyébként tök menő, amikor kézilabda meccs van benne.
Mellett,
csak ugye kézilabda meccsen kívül más nem lehet benne csinálni.
És de szoktak ez a koncerteket.
A koncertek, én voltam.
Jó, de hát ott
de a sportról van meg koncert.
Paplászló Aréna, kicsit...
Depes mód is ott lesz, nincs, nem, már nincs egy.
Beszéljünk még egy tévés jelenségről, mert hát érdekes volt. Pál Fistvánt egy nap után rúgták ki a Hír TV-től. Bulvárosnak tűnik a téma, de azért nem az, mert tulajdonképpen bármilyen módon is egy kollégánkról van szó, mindannyian voltunk különböző élő műsorokban, és én tátott szájjal néztem azt, hogy mi történt Pál Istvánnal. Tehát egyszerűen mire gondolt a költő, amikor ez a mondat elhagyta a száját. Még a világ leglassabban reagáló hadteste, Márki-Zay Péter is lecsapott, mint gyöngyük a takonyra, akkora hülyeséget mondott, és aztán onnantól fogva ki se engedte a kezéből.
Ja, szétszedte.
Élet első jó interjúját
adta. Nézzétek el, valakit Márki-Zay Péter szétszed verbálisan, akkor az mennyire alul teljesít? Mi történt szerintetek vele?
Visszatért tizenvalahány év után, és egyből, szerintem ez a szakmai hiba volt az ő részéről is, hogy bevállalta, azok részéről is, akik ezt hagyták neki, vagy eleve erre szerződtették, vagy ezt a feladatot szánták neki, hogy élő beszélgetős műsort, ilyen hard talk műsort vezessen. Hát azért ő tizenvalahány év után tért vissza, híradózásból nem egészen ugyanezt, te híradóztál, ezt még jobban tudod.
Hát az nagyon más, az a legegyszerűbb műfaj, a legegyszerűbb. Olvasni a súgógépről, és úgy csinálni, mintha az ember értené meg.
Hát az, az amatőröknek, mint te, de a profiknak, mint a
tévékettő. A legegyszerűbb műfaj a híradózás, szerintem. Az nagyon más utána beülni, és saját gondolatokat mondani, meg értelmeseket kérdezni, meg reagálni arra, amit a riportalany mond, az egy nagyon más műfaj.
És ennyi idő után tért, csak ennyit akarok, hogy ennyi után tért vissza, és akkor most persze megy ez a ilyen rossz ízű találgatás, hogy most ott piás volt, nem volt. Ezek szerintem azért, ez itt nem igazán jelentős dolgok, mert ha ennyi év után visszatér egy ember a képernyőre, és rögtön egy élő hard talk misort kell vezetni.
Az olyan, mintha piás lenni.
Figyelj, tényleg, igen, tényleg. Én már attól piás, de lehet, hogy eleve megindék ott felest, mielőtt bemernék ülni egy ilyenbe. Mondjuk én sose élőztem így, bár élőműsorokban ugye sokat voltam, de hát nem én vezettem. És őszintén az élőműsor még annak is sokszor egy olyan leszív, az egy erős dolog, hogy beülsz oda, és pontosan tudod, hogy ebben a másodpercben hall és lát téged mindenki, aki nézi ezt, hát még ha te vezeted az egész műsort egy ilyenbe, egy ilyen feladatra egy több mint 10 esztendő után visszatérő embert betenni, tehát önmagába kódolta a veszélyt.
Hát na de Gábor, akkor a hülyeséget mondott, hogy ezt egyszerűen...
De nagyon össze, hogy belekeveredett a saját... Tehát
de előtte nem tudom, volt jó az interjú, ja, hát is látszott, hogy szétesett az egész.
Nem készült, bevitte magával a MMM-nek a programját, hogy ott van 10 pont, az majd arról valami. Tehát hogy azt gondolt, hogy ez rutinból megoldja, hogy az élő műsorról, hogy én most pont már nem fogok vezetni egy ilyen élő műsor, ez tényleg ilyen. Tehát hogy az ember azt gondolja, hogy csak pont ez, amikor ott van benned folyamatosan a szenzor, lásd, nézők élőben, az kegyetlen. Az tényleg meg tudja bénítani az embert, még egy profit is. Tehát látjuk is sokszor, hogy azért. Na, itt valami ilyesmi történt, és én is azt gondolom, amit te mondasz, Gábor, hogy mikor volt ő utoljára képernyőn, és utána politikus lett, aztán elment nagykövetnek, és onnan meg ugye visszajött, és hát az MTV-nál kitaláltak neki egy ilyen igazgatói pozíciót, ami azt jelentette, hogy nagyon sok pénzre nem kell csinálni semmit, hát ismerjük ezeket az ilyen kifizető helyeket, és innen, de ez ugye másfél évtized vagy mennyi, ami közelében nincs. Nincs meg neki az, hogy milyen a mostani televíziózás, de mondjuk ettől még készülhetett volna. Szerintem azt gondolom, így elhitte magát, hogy ő az egykori nagy tévés, majd ez rutinból
lenyom. Tudjátok, megváltozottám szerintem az interjúknak a szerkezete is, tehát ha emlékeztek a 90-es, 2000-es években, amikor a Páfi tényleg nagyon nagy név volt. Akkor egy interjú, az 10-ből 8-szor egy beszélgetés volt, ahol lehet, hogy még egyébként tök el is beszélgethettek volna arról, még erről a kényes témáról is, hogy mi ebben a betegség, miről tehetek pedofil, miről nem, hogyan büntessük, mit lehet csinálni, hogyan szeparáljuk el a társadalomtól, mi a humánus, mi a gyerekek érdekét is védő, lehet sok mindenről dumálni. Csak az a baj, hogy a világ megváltozott, tehát a 90-es években volt mondjuk néhány olyan politikus, mit tudom én, ilyen Tordján Józsefnek hasonlók, akik nagyon keményen fölvették a kesztyűt olykor egészen botrányosan is a riporterrel, keményen riposztoztak, lepaszták a riportert sokszor, hát ezt hányszor láttuk. Akkor volt 3 ilyen politikus, ma majdnem minden politikus ilyen próbál lenni, tehát teljesen megváltozott ez, ma már az van, hogy leülsz a riportalannyal, és gyakorlatilag az egy vita. Tehát a politikus az már nem olyan kis alázattal ülött, mint régen a Napkelte stúdiójában a műpáfrányok alatt ültek ott a politikusok, és örültek, hogy Havas Henrik beszélget velük, és hát jóformán azt csinált velük, amit akart. Ma egy politikus is ugyanúgy nézi, hogy hol hibázol, egy széttép téged, és a széttépett test, de tudod, dobja a saját közönségének, és azt mondja, hogy ilyen jó politikus vagyok. Kicsináltam azt a riportert. És megint más kérdés, ha ráadásul az ember egy olyan ordítóan elfogult helyen van, mint a Hír TV, tehát amire pontosan...
Eleve támadózsz erre a helyzetben.
Hát, tehát oda úgy megy be egy ellenzéki politikus, hogy nem, hogy boxkesztyűt vesz, de még 2 nagy olvat is belerak, és azt mondja, hogy na gyere öreg akkor, és az első pillanatban beviszi az ütést, tehát mondom, Márki-Zay Péter ezt mindig fordítva szenvedte el, tehát őt szedték szét pillanatok alatt, egyszer az életben megérezte a vérszagot, és szétszedte. Ez van.
Hát nézzétek, a Páfi István ugye 97-ben indult a kereskedelmi televíziózás Magyarországon, akkor ugye Páfi István volt a TV2 első hírolvasó duójában az egyik ember, ugye 97-ben. Annak hát mennyi, 26 éve. Azért azóta az ember 26 év alatt kopik, öregszik. 2009 végén állt be kereszténydemokrata politikusnak, ugye, akkor utána azt már én magam részéről úgy gondolom, hogy úgy kell tekinteni, mint aki belefáradt a kemény munkába, eladta magát a KDNP-nél, berakták a parlamentbe, ott nem sok vizet zavart, aztán ott már elegük lett belőle, kiraknák nagykövetnek egy semleges országba, tök mindegy, hogy mit csinál. Ugye ott megint nem sok vizet zavart, egyszerűen elszokott a munkától. Most ez tényleg a szónak a, ahogy is jövök, a jobb értelmében mondom. Tehát nem volt benne az a feszültség, amiről például te is beszéltél, hogy ott kell lenni. Tehát, hát nincs, hogy aki 15 év után lemegy a ringbe, hogy boxoljon egyet. Tehát ez nem megy, tehát érted, ezt a legnagyobb, a világbajnok se engedheti meg magának. Szerintem óriási tévedés ott Páf Istvántól, hogy ebbe belevágott. Én úgy gondolom, hogy ő szorgalmazta, tehát ő akart valahogy visszajönni a ismertségbe, meg a térképre.
Hát megcsinálta.
Igen, csak hát igen, de arra gondolok, hogy én nem nagyon hiszem, személy szerint úgy gondolom, hogy ez nem a vérprofi Rogán-féle társaság. Tehát nem a Rogáni propaganda minisztérium akarta, hogy visszajöjjön, mások akarták, hogy ő visszajöjjön. Hát, ugye kapott egyesülét, és miután látták, hogy ki lehet rakni, most kivégezték. Tehát nem is Márki-Zay végezte ki igazándiból Páfi Istvánt, hanem a Rogánék. Most örökre megszabadulhattak tőle, miután elkövette ezt a bakit, úgy gondolom.
Hát, de most
ez ugye volt, ez most nem kérdés.
Szerintem igazándiból... Ez túl...
Szerintem is. Ugye, és amikor Német Balázs olyanokat mondott,
ezt a történetet.
Amikor Német Balázs olyanokat mondott híradó műsorvezetőként, amiután már, hogy mondjam, érted, másnap nem kellett volna bejönni, és még évekig vezetett. Az, most meg ott
van,
ő az
vezér igazad van, csak azt ne felejtsd el, hogy amit a... A Páfinak nyilván most az, hogy most látod, hogy az egész interjú rossz volt, szétesett, nem volt rendben, ettől még másnap is bemehetett volna, legfeljebb egy hónap után köszönik meg a munkát, akkor látják, hogy az Istennek sem megy, ha úgy alakult volna, nem tudjuk, hogy már nem derül ki. De Páfinak az volt itt a halálos bűne a szisztéma szemében, tehát a rendszer szemében, hogy egy olyan ügyben vétett bakit, ami már jó ideje, most pedig megint újra különösen a kormányzati kommunikáció kellős közepében, a gyújtó pontjában van ez a pedofil történet, és...
Mármint ugye Jámborék
ellen. Hát ugye eleve az egész, hogy ugye igen, ez igen, a úgymond gyermekvédelmi törvény, és akkor mellé most még fölépítették ezt az egyébként totál fals, tehát aztán tőlem nagyon messze áll, hogy a radikálbalos szikramozgalmat védjem, falra mászok a ideológiájuktól, de hát az Isten szerelmére tényleg egy totálisan mondva csinálva.
Igen,
hát,
igen.
Borasztóan az.
A Jámbor olyan szinten van, mint a Plutó naprendszer.
Teljes semmi a világon. Szóval a lényeg az, hogy de mindenki találták ezt, és elképzelhető, hogy volt egy ilyen elvárás a Páfi felé, hogy figyelj, akkor légy szíves erről a pedofiliáról is beszélgessél erről. Csak lehet, hogy ő nem kapcsolt, érted, hogy ez a pedofil, most arról kéne beszélnie neki, hogy az aktuális, ebben a, mit tudom én, 3-7-ben kitalált új marhaság kapcsán kéne beszélni. Ezért ő elkezdett olyan régi módiasan, ahogy mit tudom, ahogy mondom, 20 év még lehetett esetleg is elmélkedni. Hát van ez a pedofília, hát borzasztó, hát igen, hát... És belement olyan mondatokba, amiket már befejezni sincs alkalmad egy 2023-as interjúban, mert jön a másik, az interjú alany, aki hirtelen előlép vallatóvá, mert megézi a vérszagot, tehát MZP azt tette, amit egy jó politikus, végre azt tette, amit egy jó politikusnak tennie kell, lecsapott és szétszette. Nyilván amiket ő ott megfogalmazott, azok, és ez a lényeg, hogy hiába volt más is, köztévében meg itt ottam ott, akiknek tényleg másnap nem kellett volna bejönnie. Olyan elképesztő szakmai, nem úgy hibát, hanem
hát ezek más ügyek.
Pofátlanság.
Én nem a Fidesz
más az ügy, nem ment szembe.
De ott a saját embereik imádták a Német Balázs elfogultságát. Aztán ki a fenét érdekelt abba, hogy de hát így híradóban ilyet nem csinálunk.
Így van,
véleményműsorban mondhatom,
hogy híradóban. Páfi most azzal ment szembe, hát nem volt értelme annak, mit mondott, de szembe ment az egésznek az ájjere, vagy az egésznek a végkimenetele, azzal, amit a Fidesz most hangsúlyoz. Hát hogy néz már ki azt, hogy egy kormánypárti televízióban a műsorvezető elkezd arról elmélkedni, hogy a pedofilokat valahol meg is lehet érteni, miközben egyébként ráadásul annyira szarul jött ki szerencsétlennek, hogy itt volt az a Kőszeg Ferenc féle balhé, teljes, annyira összeállt minden, hogy ez ugye, tökéletes alkalom volt arra, hogy nyilvánosan kivégezzék.
Azért kellett azonnal kirúgni, hogy a kormányzati kommunikáció, meg a kormányzati nyilvánosság kommunikáció mehessen ezt is mi nyertük meg irányba, mert ugye kapásból arról szólt minden, hogy aki nem érti, hogy miért kellett azonnal kirúgni Páfit, az nem érti a keresztény konzervatív sajtó működését. Tehát, hogy ebből is egy sikertörténetet kellett faragni, azt megcsálták, de ehhez kellett egy áldozat. Páfi volt, aki egyébként ráadásul önként is dalolva tette a fejét, ugye, a guillotine.
De, de mennyire alá. Nem érti ezt az ellenzéki közvélemény, ott volt a Kőszeg Ferencnek ez a mondata, amit bele, is le, hogy belemennek ebbe már egy régebbi tő, vagy már múlt heti történet, de nem ez az érdekes, hanem hogy megérezte a Helsinki Bizottság azt, hogy ránk fogják verni, darabokra fognak tépni. Kiadtak egy közleményt, abba se akarok belemenni, hogy ez mennyire volt helyes, vagy nem helyes, nem ez a lényeg. Ehelyett az ellenzéki közvélemény bölcsei elkezdtek a végtelenségig tökölni és vitatkozni egymással, hogy az a közlemény helyes volt, vagy nem, hogy kommunikációs szempontból gyerekek, azt tették, amit lehet.
Van még 10 percünk, beszélünk arról, hogy Gulyás Gergely mondott ma két nagyon okos dolgot a kormányinfón. Az egyik az az, hogy van elég pedagógus, legfeljebb nem jó arányban már az ország területi elosztását tekintett, tehát szerinte ez, itt nincs probléma. A másik pedig az, hogy nagyon keményen vér, tehát mondjuk látszik is az egész csávon, hogy egy kőkemény csávó, hogy, hogy az már most beszólt az okugyáraknak, hogy aki nem tartja be a szabályokat, azt az akugyárat be fogjuk zárni. Tehát most ő olyan, mint hogyha ő fenyegetőzne egy olyan...
Várjál, mondta egy nappal azután, hogy gyorsan akarom csapni, mondta egy nappal azután, vagy kettő, hogy megkapta az az akkugyár a környezetvédelmi engedélyt, ahol rosszul lettek az alkalmazottak.
Igen, igen.
És ezután mondta ezt el. Ennél nagyobb valóságtagadás nincs.
És akkor várjunk, és akkor még nincs itt az 50 ezer vendégmunkás, aki teljesen fel fogja borítani a demográfiát,
Mikepércsen már vizsgálódik ugye az önkormányzat, mert ott is elkezdtek üzemelni ezek a családi háznak álcázott munkás szállók, és igen, hát igen. Nem annyira belelkesednek az emberek, mert eddig Jolika néni volt a szomszéd, most meg 40 vendégmunkás, és azért ez nem ugyanaz. És ebből nagyon sok történet lesz, vagy hasonló történet, és erről beszéltünk már ugye, hogy ez egy olyan része lehet a Fidesz politikájának, hogy nem, talán nem is az akúgyár halmozás lesz, ami nem megrodgyantja, nem fog Orbán Viktor lemondani, nem fog megbukni, de hogy mégiscsak megkarcolhatja a Fidesznek a hatalmát, az talán nem is az akutgyáraknak az össze-vissza halmozása, hanem ez a vendégmunkás sztori. Hogy mit kezd majd vele a magyar társadalom, amikor aki ugye arra van hergelve, hogy utálni kell, és félni kell, és tartani kell mindenkitől, aki külföldi, és ráadásul elveszi a munkánkat, és majd megjelennek tömegesen is, hogy fognak ezek a kis közösségek, amelyek egyébként zömében ilyen fideszes
látjátok,
közösségek.
Látjátok, Gödöllön az indiai atlétákra kihívták a rendőrséget. Ja. Pedig csak fotózkodtak a homokozó mellett.
Hát mondjuk, igen, de mindegy.
Képzeljétek, mi lesz itt, amikor ténylegesen elindul 30 filipino a kocsmába? Mert el fognak.
Új, most névdal. Ez egy új névdal, 30 filipino a kocsmába.
A kormány azt ígéri, hogy sose fognak.
De hogy visszatérve Gulyásra, hogy nekem az a pedagógus rész volt érdekesen, mert hogy ez egy mekkora coming out, amikor azt mondják, hogy és ez a te témád igazából, János, hogy hát nem is kell annyi pedagógus, nincs is annyi gyerek. Miről szólt a Fidesz családpolitikája, ha nem arról, hogy legyen több gyerek, és minden beleteszik. És ebbe is sikerült, ezt is megnyertük természetesen, ezt a csatát is.
2015-2011-re több gyerek születik.
Erre kiderül, hogy ez gyönyörű vallomás
egyébként. Egyébként én még egy szempontot itt nagyon fontosnak tartok, hogy a kormányzat ugye azon kívül, hogy tartja a frontot, hogy nincs baj, azért hirtelen ugye a dolog rendje szerint ugye augusztus 20-át követő hétfőn bemennek a tanárok dolgozni, ez most volt. Ugye? És szerdán észrevette a kormány, hogy valahogy lett egy kis pénz, és 75 ezer forintot ajánl azoknak a városi középiskolai, nagyvárosi középiskolai tanároknak, akik úgymond jól teljesítenek, és a diákokat nem tudom én versenyre viszik, mit a 75 ezeret? Na miről van szó? Hogy értsük. Tehát arról van szó, hogy a vidéki pedagógus, általános iskolásoknak nem ajánlanak semmit. Mert a vidéki pedagógus öreg, egyre kevesebb a gyerek, egyre kevésbé él a falu, nagyon jó a cikk sorozatunk ugye a szétmálló Magyarországról. Ugye úgyse tud csinálni semmit, tehát Marin néni tanítónő marad akkor is, hogyha a fizetése folyamatosan veszít az értékével, nem tud mit kezdeni magával. És a középiskolai tanárok a nagyvárosokban, Budapest, Szeged, Pécs, stb. Ugye ott, ahol van mit csinálni, Nyugat-Dunántúl, ugye azok most tömegesen állnak úgy, tehát bementek és megmondták az igazgatónak, hogy nem tudják mi lesz, de nem írják alá. Nem írják alá, amit szeptember 30-ig alá kell írni. És hadd fejezzem be. Erre van ez az egész kitalálva, úgy van beállítva a történet, hogy csak ezek kaphatják meg a 75 ezret. Érted? Tehát hát mondjuk egy testnevelő tanár, így van, tehát a testnevelő tanár mondjuk Bivajpo családon nem kaphat ebből egy forintot se, az úgyse megy el, meg a napközis tanítónéni, mert az úgyse megy el. Érted? Tehát a nagyvárosi közismereti tanártól kell fél, az idegen nyelvszakos, a kémia szakos, a biológia szakos, tehát aki háromszorosát kapja, átmegy egy gyógyszergyárba laboránsnak. Érted? Azoknak most beígérték ezt a 75 ezer, de ez is olyan rohadt mocskos cigány tempó, már ne haragudjatok.
Jó, János, mert, ezért mit fogsz
de nem, hát fenntartom, tehát én háromszor aláírom, igen, én mondtam, mert azért, mert ezt a 75 ezeret ugye úgy ajánlották meg ezeknek, hogy csak 10 hónap, miközben az év nálam 12 hónapos, kivéve a kormány és a pedagógusok viszont 10 hónapos, azért nem teszik bele a fizetésbe, hogy ne legyen nyugdíjára a jogosító, stb. Tehát a lehető legolcsóbb módon
ezek piaci,
és 75 ezer. És itt és most szeretném elmondani a pedagógus kollégáknak, hogy azok, akik ezt a gonoszságot velük művelik, azok, tehát például a 130 valahány bátor ember a parlamentben, azok több mint 2 millió forintot keresnek havonta.
Na, ez jó, hogy
ahhoz tegyétek oda a 75 ezeret, amit most megígértek nektek, hogy ne mondjatok fel.
Szóval,
a 2 millióhoz. Vérlázító, gyerekek, ez egy olyan vérlázító pillanat a magyar iskola történetben, hogy hát nem tudom.
Na, hogy csak annyit akartam mondani, hogy van egy ilyen minden szülői csoportnak, vagy minden szülőnek van egy ilyen Facebook csoportja, az adott iskolának az osztálya, ahol az ő gyermeke jár. Nekünk is van egy ilyen, ugye a kisebbik fiam az most volt 7-es, most 8-osként fogja kezdeni az utolsó évét az általános iskolában, és akkor az egyik szülő kirakta, hogy ezt a hirdetést találta a suli oldalán, de egy óra múlva leveszem. Tehát így rakta ki. Néztem is, hogy mi ez az izé nagy rettegés, hogy miért, mert nem akar rosszat, tehát tiszta ez az izé, ilyen diktatúra kádárista gondolkodás van folyamatosan, ez a húzzuk magunkra hatalmat. Nem ezt akartam mondani, hanem az, hogy ez egy nem rossz suli.
És ott mi a hirdetés?
Azt akarom mondani, ez egy nem rossz suli, ott a kerületben kifejezetten jó, de nem csak a kerületben, ráadásul ének-zenei tagozat, nagyon jó énekkora van, tehát ez egy jó prosperáló iskola. Minden szakos tanárt és mindennek a párját keresik, mindent, angol, matek, biológia, fizika, magyar, minden, nincs. Ebből az iskolából, ami eddig úgy tartotta magát, most úgy mentek el, és akkor ott beszélgettek még a szülők egy darabig, amíg a gyáva szülő, aki feltette, ellenem vette, ezt nem tudom miért, ezt nem tudom még értelmezni, és ott írták is egymásnak, hogy fogalmuk nincs, hogy ki fogja tanítani az angolt a gyereknek, fogalmuk nincs, hogy ki lesz a utolsó évben a fizika tanár, a matek tanár, és mondom, ez egy budapesti jó nevű iskola. Tehát, hogy mi lehet?
Pont innen! Pont amit elmondtam.
De azt mondom, hogy
mit lesz nagyobb baj, érted? Mert pont az a lényeg, hogy a kis településen, ahol már 25 év elment az utolsó fiatal tanár, és akkor 50 évesek, ma már 70 évesek lassan, de még nyugdíj után is dolgozik kb.
Itt arra is ki van talán.
Le nem fordul a szék azért a katedráról. Ők nem mennek sehova, érted? Mert egyrészt földrajzilag is nehéz, meg életkorban, meg mindenben. De az, aki egy nagyobb városban él, és általában ezért aztán valamilyen esetleg egy jobb nevű helyen tanít, vagy mit tudom, annak lehet, hogy sokkal gyakrabban, sokkal nagyobb valószínűséggel fog megfordulni a fejében, hogy na most van elegem.
Figyeljetek csak.
Mert ő nem keres ám attól jobban, hogy egy jó nevű helyen.
Csak térjük majd vissza Gulyás Gergelyre most, mert azt hiszem megvilágosodtam, de nem biztos.
Na.
Hogy ugye azt mondtam, hogy coming out, hogy mekkora hülyeséget mondott, amikor, vagy így beismert ezt, hogy a gyerek szám és akkor az a saját politikájukkal. Nem lehetséges, hogy ez a kettő, amit mondott, ez a iskola összevonásoknak is az új ilyen iskolabuszos központosított rendszernek az előjáték.
Hát
mert ugye azt mondja, emberünk azt mondja, hogy van elég pedagógus, de nincs elég gyerek. Akkor mi a megoldás? Gyerekeket úgy kell, hogy a pedagógusokkal közös részhalmazt alkossanak. De az iskola bezárást jelent értelemszerűen, ami ugye egy tabu volt és egy szent tehén volt eddig, de mondjuk a csok is az volt, és nem, mégis ahhoz is hozzányúltak.
Tehát simán,
vagy a, tehát hogy nem lehet, hogy ennek az eleje?
Ja, alapvetően
simán elképzelhető. Én szerintem teljesen...
Na, az ennyire nem szoktak levegőbe beszélni.
Az összes hazugságukról, tehát minden megnyilatkozásukról most már körülbelül kiderült, hogy hazugság. De tehát a törvény nem jó. Én beszéltem olyan iskolavezetővel, hogy ugye 24 órára csökkentették a tanárok, hát ez egy Ez egy tökéletes fideszes mondat. Tudnék, vannak tantestületek, ahol ugye 22-től 26 óráig volt jelenleg a törvény tegnapig, tehát még ahol be tudták állítani, mert olyan a méret. Érted, hogy 22 órára volt beállítva az egész iskola, minden tanár. Érted? Most ugye 24-re csökkentették a 22-t, Fidesz számtan, ugye, és kiderült, amikor most leosztották a tantárgyfelosztást, hogy egy státuszt el kell venni tőlük. Érted? Tehát most azon gondolkozom, ki, melyik tanárt rúgják ki?
Ott az átmehet, ahogy kontaktáljatok már, hogy átmehet a
minden tanár szükség van. Ez egy Komárom megyei falu, amiről beszélek, nem biztos, hogy Kelet-Pestre akar járni minden reggel tanítani. De szóval, hogy a teljes káosz, minden vonalon a teljes káosz. És hát a legdrámaibb élményem, amikor ugye a terék gyermektelen honfitárs, aki minden nap Fidesz izét hallgat, hogy hát a tanárok 700-800 ezeret kerestek, mit dumálnak? Csak kérdeztem, hogy miért, onnan veszed ezt? Azt mondta, hogy benne van a törvényben. De itt ez volt, érted, a Rogán-féle agitprop végső győzelme a józan.
Nagyon rossz környéken laksz, János. Nagyon. Olyan őrült emberekkel beszélsz folyamatosan, tényleg egy teljesen képtelen dolgot, múltkor sem itt meséltél.
Ennyi volt, gyerekek, mára. Jövő héten extra lesz, kötött fogás extra. Szeptember 3-án vasárnap lesz 19 órakor a megszokott helyen a felvétel, Csintalan, Dévényi, Konok, Puzsér, meg jó magam, és a Hadszín Teátrumban.
Azaz.
Jókai utcában. Mindent elmondtam?
Szerintem el.
Nem fagytam le, mint Pálfi Pista. Most az egyszer.
Akkor valamit a
pedofíliáról. Köszönöm, hogy megtiszteltek
minket. Meg akár beszélgessünk még.
Viszlát.